Na akkor elmesélem a malagát. Ugyan, de ezt persze a hallgatók nem tudják, de hát itt kemény kiképzés van a stúdióban. Tehát itt elvágólagosság van a tekintetben, hogy mit igen, mit nem, mit lehet, mit nem. És amikor meséltem a Fricinek, hogy te figyeljél, lesz ez a 4 nap, akkor a lelkemre kötötted, mindent lehet, arra kérlek, szangriát ne igyál. Na és hát kézede megesett, egyik nap. Kijövünk a vízből, ülünk a parton, megy le a nap, tudod, meddig van fent? 9:30-ig van fény. És nagyon sokáig kint vannak az emberek, nagyon sokáig, kisgyerekek is.
Jó, de ők 9-kor mennek iskolába, délben egy 3 óra szünetet kell tartani, hogy gyakorlatilag nem lehet létezni a melegtől.
Igen. De nagyon nagy élet van, és a parton vannak ilyen pici, egyszerűbb éttermek, azt hiszem Csiringítónak hívják ezt a műfajt. És akkor beültünk, és ott kajáltunk, és rengeteg helyre vittek ki ilyen nagyon jó kinéző italokat. Kérdeztem a pincért, hogy milyen van, ami ilyen típusú, és akkor elkezdett sorolni olyanokat, amiket utálok, és egyszer csak mondta, hogy szangria, és akkor bevillant. Úristen, a stilos, ezt áthúzott, az maga a halál, nem szabad. És ezt mondtam, jó, akkor kérek szépen egy pohár szangriát. Na most, mivel kicsi gyerekem van, nem szoktam csapatni az éjszakába, keveset szoktam inni, egyetlen pohár szangria. Azt beszéltük itt négyen csajok, hogy nagyon jó, ez egy nagyon-nagyon régi barátság, és tök sokat utaztunk együtt. És hogy milyen jó, hogy a humorunk az hasonló. Mert azért ez egy olyan, hogy mondjam, tehát van egy, biztos neked, te is szoktad érezni, mondasz valami vicceset, amit szintisztán viccesnek gondolsz, és ülnek emberek, akik nem értik, hogy te tényleg mire gondolsz.
Ez mindig így van.
Igen. De hogy mi négyen nagyon jól értjük egymás humorát. Azt kell mondjam, hogy ez az egy picike pohár szangria bennem nagyon jó munkát tett a humorérzéken felnagyítására, tehát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és közben megkértem egyébként a Mónit, hogy fényképezzen le, hogy én szangriát fogyasztok, hogy meg tudjam neked mutatni, hogy minden tiltakozásod ellenére azért részt vettem a spanyol élet ezen vonatkozásában is.
A spanyolok nem isznak szangriát, csak mondom.
Akkor ez úgy terjedt el, hogy oda egyszer csak elmentek írek egy ilyen steak partira, fiúk, és ők honosították meg még az 1700-as években a szangriát, és a spanyolok csak kullognak utána, nem értik, ez a turizmusuk része lett, ez Picasso és szangria, ezzel csinálták meg az egész Andalúziát, ugye?
Láttam, utána jártál a dolgoknál, akkor Wikipedia-n beütötted a szangria eredetét, valóban így volt. Ők meg miért rontanák el annak a rengeteg külföldinek az élvezetét, meg jó pénz is, és viszonylag olcsó a bekerülése neki.
Jó, tehát hogy én inkább mellé húzom a voksot, szerintem igenis megvan az az élethelyzet, amiben szuper szangriát éni. Na most, a másik megfigyelésem, és ezt most így nem is tudtam eddig valahogy úgy tüzetesebben nézni, de így, hogyha nem egy kisgyerekre kell figyelni a strandon, és tudod nézni a többi embert, hogy az Almodovár filmekből megismert karakterek, hogy egyébként ez egy tök valóságos spanyol társadalomkép, vagy embertípus kép. Tehát amit te úgy Kelet-Európából nézel, és az egésznek van egy kicsit ilyen egzotikussága, hogy milyenek a spanyolok, és azt gondolod, hogy mivel ez egy film, nyilván egy picit túl vannak tolva a karakterek, tökre nem. Tényleg tökre nem, hogy fantasztikus nézni ezeket a nőket, az alkatukat, a beszédstílusukat, az energiáikat, tudod, kicsit ezeket az ilyen túlhabzásokat bizonyos nőknél, ahogy együtt élnek. Tényleg ez a tenger melletti élet, erről azt hiszem eddig 250 000 órát beszéltünk, és bennem még egyszer ennyi minimum van, hogy mit ad tenger mellett élni, hogy jönnek az emberek a munkanap végén, úsznak egyet, és a homokot úgy alakítják ki, mint hogyha egy ilyen széktámla lenne mögöttük, az egyik ilyen csiringítóból hoznak maguknak egy pohár fehérbort, és dumálnak. Felnőtt emberek, házaspárok beszélgetnek, és közben nézik a tengert, sírsz, annyira jó élet. Na és amit akartam, hogy ahhoz képest, hogy Malaga nem a kulturális, nem az egyetlen kulturális centruma Andalúziának sem, Spanyolországnak semmiképpen, nagyon-nagyon sok nagyon jó múzeum van. Nem látogattok végig az összeset most ebben a 4 napban, viszont volt egy kiállítás, az Abello gyűjtemény, ami egy spanyol magángyűjtemény.
Valami Carlos Abello nagyon hiszem, Juan. Gazdag? Juan volt?
Hát nem szegény, az mondjuk kiderült. Na, így már
a képekből.
A képekből így nézegettem, hogy hát ez egy komoly vagyomból jövő gyűjtemény, tehát hogy Juan Abellónak hívják. gyógyszerészeti vonalon volt már a papa is, és akkor ő átvette a vállalkozást, és csinált belőle egy nagyon nagy céget, és most már ő 70 pár éves pasi, és a fiát tette meg, most már ő vezeti ezt a nem tudom mekkora óriás vállalkozást. Talán a 7. leggazdagabb ember Spanyolországban, ez az Abello. Eszméletlenül gyönyörű gyűjteménye van egy régi palotában, olyan régi művet, tehát ilyen 15-16. Század van finoman összepárosítva a modern darabokkal, a kortárs darabokkal.
De gyűjtött akkor, vagy a generációk más-más gyűjtöttek?
Hogyan nem, ezt ő kezdte el gyűjteni. Ezt ő rakta össze, nagy részét aukciókon vásárolta.
De nem volt egy ilyen célkitűzés, hogy 20. század nem, eleje, hanem nem. Ami tetszett.
Az volt a célkitűzés, hogy spanyol, tehát a kezdete az spanyol művek. Ez csak egy töredéke a gyűjteménynek, ez a 60-70 mű, ami ki volt állítva. Alapvetően a spanyolok felé, azt hiszem minden típusú gyűjtésnek ez az eleje. Tehát mindenki a saját kultúráját kezdi el gyűjteni, és aztán, ha teheti, akkor így nyílik. Tehát neki nagyon sok nemzetközi műve van már, de valahogy az egésznek van egy ilyen nyugodt, kultúrált, értelmes hangulata, de fantasztikus volt, mert tényleg fantasztikus volt, ahogy összetalálkoznak a korszakok egy ilyen erős szín miatt egymás mellé tett képek, hogy azok hogy élnek. Gyönyörű dolgok vannak benne, teljesen atipikus művek bizonyos híres spanyoloktól, és emlékszem arra, hogy ezt a Sorolla nevű andalusz festőt már meséltem neked, mert egyszer a Matchmakerbe hoztam, és mondtam neked, hogy nézd meg a fényeket, nézd meg, hogy a tenger hogy van megfestve, és ott is volt egy Sorolla, és ez azért volt fantasztikus, mert előző este, amikor néztük, hogy megy le a nap, van egy szakasz, amikor ilyen világos kékek, narancssárgák, rózsaszín. Tehát egyszer nem is hiszed el, hogy van ilyen fény, és egy az egybe azok voltak ott a festményen. Tehát tudod, amit mindig úgy imádok, hogy minden régiónak megvan a maga fénye, és ezért szereted a német alföldieket is nézni, mert az egy speciálisan másfajta fényélmény, mint amit délen látsz. Szóval tényleg csodálatos volt.
Honfitársaink nagy számba fogják meglátogatni nyáron ezt a várost, amit Malagának hívnak, és akkor ez egy állandó kiállítás magyarul.
Ez szerintem augusztus végéig van, és az Unicaja Fondacionba. Az Unicaja szerintem egy olyasmi léptékű bank lehet, mint nálunk az OTP. Több malagai kulturális intézményük is van. Ez a leges belvárosban van, a katedrális mellett egy gyönyörű kis palotába. 3 euró a belépőjegy. Tehát érted, az is, hogy Bécsbe elmész, ott 12-15 euró körül vannak a belépők. Itt 3 euróért bemész, és nézel 2 kiállítást, mert ez csak az egyik. Egy építészetileg is gyönyörű élmény az épület, pluszban ez a válogatás, szóval csodás.
Engem is felcsigázott, megígérem nektek, hogy a hellojárat.hu-n teszünk ki legalább egy képet és egy hivatkozást arról, hogy hol találjátok. Másrészt tényleg azt gondolom, hogy ez magyar barát kiállítás, hiszen jól érezhető, hogy a magyar struktúrákra igazították a belépője járát. Ha megvan a Picasso Múzeum egyik nap, akkor legyen ez mondjuk a másik nap. Dél körül úgyse nagyon lehet más csinálni, vagy szuszokálni valami hűsben, vagy elmenni egy hűs múzeumban, és megjárt, jó lesz. Tehát azzal nincs probléma. Én egy utolsó spanyol zenét szeretnék nektek leküldeni. Ez nem lesz más, mint a Palmerita Coco Blue. Kalipszóba nyomulnak, és nagyon egyszerű címe van, amit így magamra vonatkoztat. Shut up, ez lesz a... Hiszen vége a szövegnek, most már a zene kell, hogy jöjjön. Palmerita Coco Blue.